Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
A vonal túlsó végén pedig állandó szereplője a rovatnak, Katona Csaba, ugye történész, az MTA Bölcsészet Tudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének munkatársa. Nem mondod.
De ez a jelzés, nézd meg, az igen, ez az volt.
Mit nézzek meg, Endre?
Nézd addig, meg nézzes, hogy érkeztek-e üzenetek addig.
Hát addig nézem, hogy érkeztek-e üzenetek. Nézem, de nem találom. Úgyhogy megkérdezték, hogy melyik Viktortól, meg nem tudom mit van, de jött üzenet, kérem szépen. Tisztelt Millás, a magyar bankszektor állapotát jellemző interjúra csak egy rövid reakció. Ne tegyünk úgy, mint az állam, a klient újrája és a bankrendszer összefonódása új keletű lenne. 2010 után gyakorlatilag az összes 5 milliárd feletti MFB nagy hitel bebukott, amelyet a 2002-2010-es időszakban folyósítottak, véli, tehát az egyik hallgatónk. Nem új keletű, nem jeleztük ezt, úgyhogy egy kicsit félreérthető volt ez az üzenet, de itt van Katona Csaba. Szerbusz!
Szerbusztok, jó reggelt kívánok!
No, hát én mindig elgondolkozom már hosszú évek óta, amikor belefutok egy-egy utcanév táblába, hogy annak a névadó gazdája vajon ki lehetett, és vajon milyen tevékenysége okán került fel az ő neve egy utcanév táblára. A Kóskároly sétányon sétálva is felmerült bennem ez a kérdés. Korábban egészen addig, amíg nem olvastam az Ország építő című regényét a jeles szerzőnek, akkor elkönyveltem, hogy ő biztos egy jeles író volt, akinek a műveit én akkor még nem olvastam. Hát aztán kiderül, hogy ennél azért árnyaltabb életút van a Kóskároly név mögött. Ki volt ő egészen pontosan, és miért vesszük elő most az ő emlékét?
Hát először is azért vesszük elő őt, mert nemrég volt 40 éve, hogy eltávozott közülünk 1977. augusztus 24-én, tehát az emlékezésre mondjuk úgy, hogy ez a kerek évforduló ad okot formálisan, de valójában az a fantasztikus életmű, ami mögötte van, hiszen az a 93 év, ami neki adatott, már pedig ennyi adatott, hát az finoman fogalmazva nem eseménytelenül telt, és ezzel ott nem csak azt értem, hogy átérte a 20. század nagy megpróbáltatásait, hanem azt, hogy ő egy igen aktív ember volt, aki építészként, íróként, grafikusként, könyvtervezőként, szerkesztőként, tanárként, politikusként, könyvkiadóként tevékenykedett. Hát ez még 93 évre leosztva is soknak tűnik elsőre.
Akárhogy hát nézzük. Egy ilyen polihisztorszerű figura alakja dereng fel szavaid nyomán bennem. Honnan érkezett? Mit lehet tudni a származásáról?
Hát eredendően ő német családból származott, már pedig úgy német, hogy erdélyi szász. Ugye a Kóskároly eredendően Kosnak írta a nevét rövid óval és SCH-val, és temesvári születésű volt, és ez a szász gyökér, ez bizonyos mértelemben meghatározta az ő életútját, hiszen ugye, temesvári születésű volt, majd a család Nagyszebenbe költözött, de hát nem ezek voltak az ő meghatározó városai. Hát Temesvárról, a szülővárosáról például annyit írt, hogy Temesvár 5 esztendeig laktunk, temesvári életemből csupán a sárga emeletes házra emlékszem, amelyben laktunk, és a Béga csatornára, amely a házunk előtt folyt, és beteges, mindig mérges oklegi és vápházi gazdánkra. Hát nem ezek nyilván a meghatározó motivumok az életében, viszont 1892-ben édesapját Kolozsvárra helyezték át, és tulajdonképpen, ha meg kell határozni, mi az a város és mi az a vidék, ami az ő életének úgymond a legfontosabb helyszíne volt, akkor az Kolozsvár és a Kalotaszeg vidéke. Ez a kettő az, ami mindenképp szót érdemel külön említésként. De mielőtt még rátérnénk az élet útja elejére, amiket számos érdekesség hordozója, hát itt ugye elhangzott az elején, nagyon sokszor egy utcanév mögött jószerűen semmit nem tudunk, mert hát ott van egy név. És akkor ez ilyen üresen kong. Hát akkor maradjunk csak Budapestnél, mielőtt még bármit mondunk az erdélyi tevékenységéről. Ha valaki végig sétál a Városmajor utcán, ott van az a szép század előn épült iskola, azt például ő tervezte, de ő tervezte az állatkerti pavilon egy részét is, például a madárházat, és akkor még mindig Budapesten vagyunk, ugye, tehát nem hagytuk el a várost. És hát a Vekerletenetnek a fő épületeit, ha már Kispest felé megyünk. Na most, hogyha semmi más nem csinált volna, csak ezeket, ugye már akkor azt lehetne mondani, hogy van mögötte valami, de hát, hogyha valaki például elmi Sepsiszentgyörgyre, akkor a Székely Nemzeti Múzeum is az ő munkája. illetve szűke pátriájában a kalotaszegi Sztánán, az úgynevezett Varjúvár, a saját háza, azt is ő tervezte meg. És még hosszan lehetne sorolni az építészeti munkáit, de hát ne érjük be ennyivel. Ahogy be is említetted, íróként is maradandót alkotott, tehát szerkesztőként is maradandót alkotott. A nevéhez fűződik például többek között az erdélyi szépméves téknek a megalakítása 1924-ben, ami szellemi műhely volt, ugye a határon túlra került erdélyi íróknak. Tagja volt az úgynevezett helikoni közösségnek, amely az erdélyi helikont adta ki. Ennek meg megint ő volt a szerkesztője. Tehát láthatjuk, hogy nagyon aktív tevékenységet folytatott, és van egy nagyon érdekes eleme az ő életének. Képzeljük el a Trianon előtti összeomlás időszakát, amikor meghirdetik ugye a vilzoni elveket a népek önrendelkezési jogáról. És akkor Kós Károly gondol egyet, és néhány hívével egész egyszerűen 1918 végén kikiáltja a kalotaszegi köztársaságot.
Ezt hát olvastam életének ezt a fordulatát, de nem értettem ezt a lépését, bevallom őszintén.
Én azt gondolom, ez egy demonstratív dolog volt, hiszen ugye megkérdették, hogy a népek rendelkezési joga. Hát akkor próbáljuk meg. Ez mintegy 40 ezer lélek volt abban az időben a kalotaszeg lakossága, és Bánfi Hunyadon egész egyszerű erő és néhány társa fogták magukat. Felkérték elnöknek Albert Lajos Bánfi Hunyadi ügyvédet, hogy vállalja el a köztársasági elnöki tisztséget. Felállították a tisztikart, terveztek zászlót, terveztek pénzt, terveztek bélyegek, mindezeket Kós Károly, hiszen ugye egy kiváló grafikusról beszélünk. És hát gondolom, hogy ez egy elvetélt kísérlet volt, olyan értelemben volt az, hogy szerintem ők is tudták, hogy ez nem fog működni, de egy nagyon érdekes demonstráció volt arra nézve, hogy hát ha a népek önrendelkezési jogát komolyan gondoljuk, akkor mi történik egy ilyen kezdeményezésre. Természetesen senki és semmi nem támogatta ezt. Ez csupán egy érdekesség abban az irányban, hogy amikor politikusként lépett föl, akkor mi történt vele? Hát azt kell mondani, hogy ez nem volt egy sikertörténet, ahogy említettem. Viszont amit még tudnék el róla, hogy nagyon-nagyon szerencsésen alakult a magánélete olyan szempontból, hogy amikor földet vásárolt 1910-ben ezen a bizonyos Sztána nevű helyen, ahol az ő Varjúvára mai napig megtekinthető, és hát a Jóton múzeumként látogatható, itt megismerte a türei református lelkész leányát, Balázs Idát, és hát több gyermek származott ebből a házasságból. Balázs nevű fia mezőgazdasági szakíró lett, András nevű fia szobrászművész, Zsófia nevű leány a színésznő, és az ifjabb Károly pedig néprajzkutató, tehát azt gondolom, hogy sikerült a gyerekeket is egy olyan pályára, gyerekeket, hát sajnos már egyik sincs köztünk, hiszen a még a 2010-ben halt meg közülük a legidősebbként Kós András, majdnem 100 évesen. Tehát olyan pályára indítani, hogy tényleg komoly értelmiségieket faragott belőlük. És ami viszont hozzátartozik még az ő életéhez, hogy ez a hosszú és boldog házasság, ha jól emlékszem, 63 évig tartott. Élete utolsó éveiben, mert ő azért ott maradt Erdélyben, annak ellenére, ugye, hogy magyar volt, vagy magyar származású volt, megkapta az elismerést, 48-49 között még a Világosság című kolozsvári lapot is szerkesztette, és tulajdonképpen nagyon érdekes azt meggondolni, hogy amikor már tényleg nagyon-nagyon az élete alkonyán volt, ugye sajnos kapott 1973-ban a feleséget, tehát 4 évvel a halál előtt, már akkor túl volt egy infarktusom, 10 évvel korábbi infarktuson eléggé visszavonultan élt, és a 90. születésnapján, tehát pár évvel a halála előtt a Román Szocialista Köztársaság államtanácsa és a Magyar Népköztársaság egyszerre tüntette őt ki. Az egyik helyen kapott egy augusztus 23-a érdemrendet, a másik helyen kapott egy gyémántokkal ékesített zászlórendet. Ez azért nem volt annyira jellemző, hogy finoman fogalmazok, hogy mindkét oldalról megadják ezt a fajta respektet. Ami miatt azt gondolom, hogy ma is érdemes emlékezni, hogy tényleg egy rendkívül sokoldalú emberről beszélünk, aki nem restelt építészként felnőtt fejjel is tanulni. Tehát egyfelől a kalotaszeg az nem véletlenül volt az ő szívéhez legközelebb álló vidék, rendre végzett ott tanulmányozókat a népépítészetet tekintve. Tehát ha azt gondoljuk, hogy idézőjelben beszűkült erre a vidékre, akkor azt kell mondjam, hogy ez sem igaz, mert fogta magát még a háborús években, és 17-18-ban állami ösztöndíjasként Isztambulban tartózkodott, ahol a bizánci és a török városépítészetet tanulmányozta egyszerűen azzal a céllal, hogy tovább tanuljon és ezeket a keleti motívumokat is jobban megismerje. És hát ha már ott volt, megint csak mondom, hogy sok oldalú emberről beszélünk, a Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet, mert akkor ez volt a neve, ennek a kiadásában megjelent a Sztambul című várostörténeti és építészeti tanulmánya. Ezen kívül csinált olyan dolgokat is, hogy balladákat illusztrál, ezen kívül közel állt hozzá a népi kultúra, például a Műves Kelemen című munka is az ő illusztrációval vagyon tere. És hát csatlakozunk rá a múlt heti témánkra is egy picit, mert részben innen is adhatott az évfordulón kívül, hogy most azt javasoltam, hogy róla emlékezzünk meg. Itt ugye szóba jött IV. Károly koronázása.
Igen.
És hát a díszleteket, egyébként mellett a koronázási dombit, de más díszleteket is, az szintén Kós Károly tervezte. És hogyha összerakjuk ezt az egészet, hogy hát az állatkertnek a madárháza, a negyedik Károly koronázási díszletei, a Székely Nemzeti Múzeum, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon széles spektrumon helyezhető el az ő építészeti tevékenysége, és akkor még mindig csak az építészről beszéltünk. Szóval egy méltatlanul elfeledett kiváló ember, akinek a hosszú élete azt gondolom, hogy többet érdemel annál, mint hogy pusztán sétánként gondoljunk rá. És ezzel nem azt mondom, hogy ok nélkül neveztek el róla egy sétány, mert azt minimum megérdemelte.
Igen, és szívemnek azért is kedves, mert 1940-től mezőgazdasági építészetet tanított, ugye a Kolozsvári Mezőgazdasági Főiskolán, aminek ugye 1953-ig volt a tanára, tehát ő végig mezőgazdasági építészetet is oktatott.
Oktatott bizony. Ugye itt ez nagyon fontos dolog, hogy amikor nagyon közel állt hozzá mindaz, ami a mezőgazdasággal, meg a hagyományos paraszti kultúrával kapcsolatos. Ugye, amikor ő Sztánán elkészítette az ő házát, ezt a Varjúvárat 1910-ben, akkor egy idő után itt a Varjúvár környékén egy szakszerű mintagazdaságot teremtett, és ő maga is foglalkozott földműveléssel. Tehát a gyakorlatban is csinálta ezt a dolgot, illetve, ha már szóba jött ez a dolog, volt egy Erdélyi Gazda nevű lap, és annak például a főmunkatársa volt, nyilván nem véletlenül. És valóban az ő nevéhez fűződik az is, hogy a háború után a mezőgazdasági főiskolát úgymond felélesztették, és újra működni kezdett. Sőt, az egyik újra szervezője volt az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesületnek, ha már ezeket a dolgokat hozzuk szóba, és a mezőgazdasági főiskolán pedig még dékánként is működött. Úgyhogy azt gondolom, hogy hát, ha Mihálo is gazdaként gondolsz, akkor már csak ezért is értemes egy, úgymond egy piros pontot oda tenni a neve mellé.
Igen, képzeld el, hogy Anti írja nekünk, hogy Koskároly meghatározó volt a nemzeti építészet megteremtésében. A finnek másolták az épületeit, és a finn nemzeti építészet alapját szolgálta az ő munkássága. Én például ezt sem tudtam, és nem is nagyon
ezt
olvastam
ennek. De nagyon örülök neki, hogyha így van. Nagyon karakteresek az épületei, tehát elég jól fel lehet ismerni az ő stílusjegyeit, és azt gondolom, hogy egy nagy formátumú személyiséghez ez is hozzátartozik, hogy ugye meglegyen az a fajta karakter, amivel látni lehet, hogy ez az ő munkája. Itt ő többféle stílust ötvözött, és hát mindenkinek javaslom, hogyha van egy kis ideje, sétáljon el a Városmajor utcába. Emléktáblát is elhelyeztek ott a iskola mellett, de van valami nagyon sajátos hangulat annak, ahol ott a Városmajor utcában, nem messze magát a valódi Városmajortól, ott magasodik ez az iskola, és van olyan fotó, ami hát több mint 100 évvel ezelőtti fotó, ahol jószerűen még csak ez az épület van meg, és hát nem sokat változott, hála Istennek, megúszta a háborút is, úgyhogy ilyen értelemben azt gondolom, hogy ezek az emlékek, talán még az emléktábláknál is többet érnek, hiszen ők az ő munkái.
Igen, legyen ez a végszó, nagyon szépen köszönjük, hogy felidézted Kóskároly nak a munkásságát, akinek a halála apropóján idéztük fel a szellemét. Köszönjük szépen, Csaba,
és jó figyelmet, és hogyha valaki esetleg Kolozsváron jár, a Házsony Gábor temetőbe tud tisztelegni a sírja előtt, ott nyugszik, ahol a legnagyobb kolozsváriak méltó helyem.
Köszönjük!
Én köszönöm a figyelmet.
Szervusz! Katona Csaba történésszel beszélgettünk Kóskárolyról.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit hétfő reggelenként a Millás reggeliben.